Szerbusztok! Milyen jó látni, hogy szinte annyi gyerek van, mint felnőtt ebbe a gyülekezetbe. Csak egy rövid ideig fogom feltartani a figyelmeteket, jó, aztán mehettek visszajátszani. Egy közmondást fogok mondani az elejét, és nektek kell befejezni, jó? Lássuk, ismeritek? Úgy kezdődik, hogy mindenhol jó.
De legjobb otthon.
Nagyon ügyesek vagytok. És gondolkodtatok ezen, hogy ez igaz? Ez tényleg így van? Ti otthon érzitek a legjobban magatokat? Ha mondjuk óvodába vagy iskolába vagytok, akkor várjátok, hogy hazamenjetek? És miért olyan jó otthon lenni? Ezen gondolkodtatok?
Mert otthon anyával vagyunk.
Azt a mindenit, ez tényleg ez a legjobb, ugye? Együtt a család, és miért jó velük lenni? Mit tudnak ők adni, amit más nem? És azért vagy boldog, mert anyával vagy, és ő szeret téged a legjobban, ugye?
Igen.
Tehát akkor ez igaz, hogy az a legjobb hely nekünk azért az otthon, mert ott szeretnek minket a legjobban, ugye? Akkor ez ilyen egyszerű. És van egy bibliai történet, nem tudom, hogy ismeritek-e, két testvérről szól, két fiúról, akik nem így gondolták. Ők otthon voltak, de nem voltak boldogok. Az idősebbik fiú az mit csinált? Hát most lefordítom mai nyelvre, bezárkozott a szobájába, és mindig szomorú volt. Alig találkozott a szüleivel, kerülte őket, és úgy érezte, hogy bár neki mindene megvan, de ő nem igazán boldog. A kicsi is így érezte magát, de ő nem zárkozott be, hanem fogta magát, és azt mondja, én elmegyek valahol máshova, és megkeresem azt a helyet, ahol én a legboldogabb lehetek. Kérte az édesapjától pénzt, és azt mondta, hogy köszönöm, én itt nem érzem jól magam, és elmegyek valahova, ahol boldog lehetek. És mit gondoltok, megtalálta a boldogságot?
Nem.
Ugye ez a tékozló fiú példázata a Bibliában, hogyha majd elolvassátok, vagy a szüleitek elolvassák, és az történt, hogy ez a fiatal fiú ment, barátokat szerzett magának, a pénzével boldogságot akart vásárolni magának, de egy idő után, miután elfogyott a pénze, elfogytak a barátai, hirtelen ott találta magát, hogy távol van a szülői háza, és nagyon szomorú volt. És mit gondoltok, mi jutott eszébe ennek a fiúnak?
A családja.
És azt gondolta, hogy haza kéne menni, de miért is gondolta ő ezt, hogy haza kéne menni?
Mert hiányzott a családja.
És még mi hiányzott neki?
Mert nem tud az anyukája neki segíteni.
Hát olyan messze nem tudott segíteni, és még valamit nem érzett. Valami hiányzott neki.
A szeretet.
Így van, amit otthon megkapott, a szülői szeretet. És neki eszébe jutott, hogy az apja őt mennyire szerette, amikor otthon volt. Ugye? Tehát ő egy helyet keresett, ahol boldog lehetett volna, és nem vette figyelembe azt, hogy ahol őt a legjobban szeretik, az az ő igazi otthona, ott lesz ő a legboldogabb. És ugye ennek a két fiúnak a története minket meg akar tanítani arra, hogy hogyan keressük a boldogságot. Ugye mi is, talán minket embereket jelképez ez a történet, ahogy minden ember megpróbálja az életbe keresni a boldogságot, már nem csak gyerekként, hanem felnőttként, amikor már úgy érezzük, hogy hát nekünk már nem kellenek a szüleink, mi már önálló életet élünk, de hogyan, hol keressük a boldogságot? És aztán sok mindent kipróbálunk az életben, hogy megtaláljuk a boldogságot, de valahogy mégis hiányzik az, amit otthon megkaptunk, az a szülői szeretet, és ezt akkor fogjuk megtalálni, amikor a Jóistennel találkozunk, és rádöbbenünk, hogy ő ugyanúgy, vagy még jobban szeret minket, mint ahogy a szüleink szerettek. És honnan tudjuk azt, hogy az Isten szeret bennünket? Mit mond a Biblia? Hogyan fejezi ki azt, hogy Isten szeret minket?
Engedelmeskedünk neki.
Igen, csak akkor? Vagy mindig szeret? Ugye az anyukádék csak akkor szeretnek, amikor jó vagy? Vagy ha néha rosszat csinálsz, akkor is tudnak szeretni, ugye? De a Biblia azt mondja nekünk, János evangéliumában, a 3. fejezetben, hogy hogyan szerette Isten az embert. Azt mondja, hogy úgy szerette, hogy az ő egyszülött fiát adta értünk. Tehát, hogy feláldozta Jézus, eljött el a földre, hogy bemutassa nekünk azt, hogy mennyire szeret a Jóisten. És amikor olvassuk a Bibliát, és Jézusnak az életét olvassuk, akkor mindig jusson eszünkbe, hogy a Jóisten mennyire szeret minket. És ki tudja azt, hogy hol van most Jézus?
Mennyben.
Honnan jött ez a... És hogyha az, aki a legjobban szeret minket a mennyben van, akkor ki tudja, hogy hol van a mi otthonunk, az igazi otthonunk? Hát a mennyország. Mert van ott egy olyan személy, aki mindennél jobban szeret minket. És szeretnétek találkozni vele? Szeretnétek a Jóisten szeretetében tartózkodni mindig?
Igen.
És akkor mit kell csináljunk? Mondjuk, amit a tékozló fiú csinált, mikor rájött, hogy mennyire szereti őt az édesapja, akkor elindult hazafele. És erre biztat minket is a Biblia, hogy keressétek először Isten országát, igyekezzetek találkozni az Úr Jézussal, mert az az igazi otthonunk, ahol a legjobban szeretnek minket. Köszönöm a figyelmeteket, köszönöm ennyit.
Le akartam.
Nagyon örülünk nektek, még ne menjetek el.
Jaj, bocsánat.
Mert ahogy szeretettel köszönjük a kibővült Csizmadia családot, és láttam én, hogy a Márknak, meg Fanninak apukája hozott valamit a kezében, hogy hallgassunk meg egy gitárt szólót.
Felnőtteket is szeretettel köszöntöm. Nem szokásom így beesni az utolsó pillanatra, csak elmulasztottam megnézni, hogy milyen rendezvények vannak a Balaton parton. És Répfülöpön belefutottam valamibe, tudom, mintha fél Magyarországot lenne. Alig bírtam átérni, ha kellett vagy 20 perc, mire a falun keresztül jöttem.
De...
Hogy? Ja, most jó. Akkor ezt elmulasztottam, és de áll az Úrnak. Már ráadásul a GPS is állandóan ledobott a telefonról, és hát én nem úgy vagyok, hogy egyszer elmegyek valahova, és másodszor is oda találok, mert én nekem folyamatosan szükségem van segítségre, és hiába írtam be a címet, egyszerűen dobott le a netről a telefon, és hát jó Isten csodája, hogy mégis valahogy ide értem. Úgyhogy elnézést kérek, és most jutott eszembe, vagyis így ennek kapcsán, hogy jó lenne, hogyha közületek valaki megadná a telefonszámát. Ha esetleg még olyan alkalom lesz, hogy ide kell jönnöm, és ilyen dologba botlunk, akkor tudjak ide szólni, hogy úton vagyok, és jövök, csak ez történt. Vagy legközelebb majd kikerülöm a Balatonpartot. Ugye én Keszthelyről jövök, végig a Balatonparton, és amíg errefele tartottam, én csak boldog embert láttam. Mert úgy tűnik, hogy ma mindenki azt csinálhatta, amit a legjobban szeret. Hát vagy horgászni mentek, vagy fürdeni mentek, vagy ki biciklizett, ki kocogott, futott. Tehát mindenki az ő jobban szeretett tevékenységét űzte, és ezért látólag titeket is ennyire boldognak, mert ti is velem együtt azt csináljuk, amit a legjobban szeretünk ma. Na nem az, hogy ide beülünk és engem hallgattok, hanem ha minden igaz, akkor a Jóisten akaratát fogjuk meghallani. És hát ahogy Jézus mondta Mártának, hogy nagyon sok jó dolog van a világban, meg hasznos dolog, de egy a legfontosabb, hogy meghalljuk az Isten üzenetét, hogy kapcsolatba kerüljünk vele. És hát ezt szeretnénk ma is elérni, hogy vajon mi az Isten akarata velünk, ezt meghallani. Mi az Isten akarata ma velünk, az egyházzal, az egyházon belül, személyesen velünk. Mit gondoltok? Ja, változott-e valami 1800-as évek kezdete óta? Mert tudjuk, hogy van egy üzenetünk, amit képviselni, hirdetni kell, de változott-e valami azóta? Hát amikor elindult ennek az üzenetnek a hirdetése, akkor éppen milyen állapotban volt az a fenevad, akinek most begyógyul a sebe? Hát éppen akkor kapta ezt a halálos sebet, ugye? Tehát az az egyik nagy változás, hogy ma szembe kell nézni azzal, hogy ennek a fenevadnak a sebe begyógyul. És így kell hirdetni az üzenetet. Aztán van még egy nagy változás, ami történt az egyház állapotában. Ja, hogy a hét levelet nézzük, akkor melyik gyülekezeti levél idejében indult el az advent üzenet? A Filadelfiaiba. És ma milyen állapotban van az egyház? Tehát ugye ez is egy nagy változás. És van még egy nagy változás, hogy eltelt 200 év. 200 évvel közelebb kerültünk Jézus eljöveteléhez. Úgyhogy ma már nem csak a végidőben élünk, hanem Jézus eljövetelének az idejében. És ma erről szeretnék beszélni, hogy ezekben a megváltozott körülményekben mi a legfontosabb, mit akar Isten üzenni ma nekünk. És egy kicsit József történetén keresztül fogunk bekapcsolódni abba, Jézusnak abba a szolgálatába, amin keresztül nekünk segíteni akar, hogy felkészüljünk az eljövetelére. Ugye József, nem fogjuk felolvasni az egész történetet, mert hosszú lenne, de hát gondolom sokan ismerik, vagy aki a Bibliát olvassa, szinte a Mózes első könyve az általában könnyen megy. Azon valaki nekiáll Bibliát olvasni, az általában a Mózes első könyvét, második könyvét az végig tudja olvasni. És azért beszélek most úgy hozzátok, hogy feltételezem, hogy József történetét ismerjük. Van esetleg olyan, aki nem ismeri, hogy Dióhéjba összefoglalni, de ha tudjátok, akkor csak így utalni fogok rá a történetbe, hogy mit akart Józsefen keresztül megmutatni a Jóisten? Vagy mit mutatott meg? Hát ugye az akkori világ számára az ő gondviselését. És valahogy ez Jézus gondviselésének az előképe volt, Jézus közbenjárói tevékenységének a részletébe enged betekinteni, hogy Isten áldásaiból minél gazdagabban részesülhessünk. Mert amióta az ember bűnbe esett, Isten minden áldása Jézus Krisztuson keresztül teljesedik be rajtunk. Tehát mi semmit nem kaphatnánk, hogyha Jézus Krisztus nincs. Egyedül ő tette lehetővé azt, hogy az ember ne azt kapja Istentől, amit megérdemel, hanem kegyelem útján jusson a menny ajándékaihoz továbbra is. És természetesen rajtunk is áll, hogy ezekből mennyit veszünk igénybe. Mert Isten nem korlátozza. És ugye úgy fizikai, mint lelki adományok áradnak felénk, amit a kegyelem naponta biztosít számunkra. És Józsefet a Jóisten arra rendelte, hogy a történelem egy bizonyos pontján rajta keresztül mutassa be a kegyelmét, és abban a kiváltságban volt így része, hogy Jézus meg nem szűnő tevékenységének egy kis részletét képviselhette. És ugye nagyon sok hasonlóságot is mutat az élete Jézuséval, amíg ő abban a helyzetbe került, hogy közbenjáró lehessen. Kezdve azzal, hogy Istentől kapott kivételes képességei, ajándékai miatt megutálták a testvérei, és eldöntötték, hogy megszabadulnak tőle. Bár nem ölték meg, de lényegében ugyanaz történt vele, megszabadultak jó időre, mint ugye Jézustól is, azok, akik nem akarták őt látni, vagy zavarta őket az ő jelenléte. Aztán azt találjuk, hogy szenvedései árán tökéletességre jutott, egy olyan jellemet fejlesztett ki, amelyen keresztül közbenjáró lehetett. Mások érdekeit képviselhette Isten általa. Mert a közbenjárás az megköveteli azt, hogy az illető személy azonosulni tudjon azoknak a problémájával, akikért közben jár Istennél, vagy akiknek a javát szolgálni akarja. Ugye Jézusnak is volt egy hiányossága még Istenként, hogy nem ismert bennünket tapasztalatból. Nem tudta, mi az, hogy embernek lenni, mit jelent megkísértetve lenni. És éppen ezért ő is emberré lett, és szenvedések folytán, kísértéseknek kitéve jutott abba a kiváltságba, hogy közbenjáró lehet, ami érdekeinket képviselheti. Ugye Pál apostol nagyon szépen fejezi ki ezt a Filippi levélben, hogy bár Isten volt, ő nem tekintette kiváltságnak azt, hogy ő Isten, hanem lemondott erről a címről, letette az istenségét, és emberi testet öltött, hogy így lehessen, ami közben járunk. Talán két igevers erejéig ennek a kezdetnek és ebbe a pozícióba való feljutást szeretném a hasonlóságát felolvasni. Mózes első könyve 41. fejezetéből, ott a 38-tól a 44-ig terjedő verseket. Ugye József esetében találkozunk azzal, hogy ő hogy került ebbe a magas pozícióba, kiváltságba. Tehát Mózes első könyve 41. fejezet, 38-tól a 44-ig terjedő versek. Mondd azért a fáraó az ő szolgáinak, találhatnánk ki Józsefhez, mármint ehhez hasonló férfit, akiben az Isten lelke van. És mondd a fáraó Józsefnek, mivel hogy Isten mindezeket néked jelentette meg, nincs hozzád fogható értelmes és bölcs ember. Te légy az én házamon főgondviselő, és minden népem a te szavadra hallgasson, csak a királyi szék tesz engem nálad nagyobbá. Mondd továbbá a fáraó Józsefnek, ímé fejedelemmé tettelek az egész Egyiptom földjén. És levette a fáraó a maga gyűrűjét kezéről, és adta azt József kezére, felöltöztette őt drága gyolcsruhába, és aranyláncot tett az ő nyakába. Meghordoztatta őt az ő második szekerén, és kiáltották ő előtte, térdet hajtsatok, így tette őt fejedelemmé az egész Egyiptom földjén. És mondta a fáraó Józsefnek, én vagyok a fáraó, de nálad nélkül senki se kezét, se lábát fel ne emelhesse egész Egyiptom földjén. És ha most a Jelenések könyve 5. fejezetéhez lapozunk, elolvassuk a 6-tól a 9-ig terjedő verseket, Jézus esetében is ezt találjuk. Miután ő felment a mennybe, bemutatta az áldozatát, és az atya előtt bemutatta, akkor ez történt a mennyben. Jelenések 5. fejezet 6-tól 9-ig. És láttam a királyi szék és a négy lelkes állat között és a vének között egy bárányt állni, mint egy megöletettet, 7 szarva és 7 szeme volt, ami az Isten 7 lelke, amely elküldetett az egész földre. És eljött és elvette a könyvet a királyszékben ülőnek kezéből, jobb kezéből, és mikor elvette a könyvet, a négy lelkes állat és a 24 vén leborult a bárány előtt, mindenkinél hárfák és aranypoharak voltak, jó illatokkal tele, amik a szentek imádságai. És énekeltek új éneket mondván, méltó vagy, hogy elvedd a könyvet, és megnyisd annak pecsétjeit, mert megölettél és megváltottál minket Istennek a te véred által, minden ágazatból, nyelvből, népből és nemzetből. Ugye nagyon hasonló háttérből érkeznek, ugye József és Jézus is. József is eleget tett egy követelménynek, megfejtette a fáraó álmát, és így került hatalomra. És közbenjárói tisztségben kerülhetett, ugye Isten is rajta keresztül munkálkodhatott, mert életének megpróbáltatásai arra tanították, hogy könyörülő legyen, és betöltse mások szükségleteit. És hát ugye ő is megkísértetett, hűséges volt, és ezt a hűségét jutalmazta meg a Jóisten. Ugyanúgy, mint Jézus Krisztus is kereszthalála után felment, és ünnepélyes keretek között került sor áldozatának értékelésére. Méltóvá tétetett arra, hogy képviselje az emberiség sorsát. Ugye ez azt jelenti, hogy Jézus életének nem a kereszthalál volt a csúcspontja, vagy nem akkor értünk a célhoz, vagy Jézus nem akkor ért a célhoz, hanem az egy eszköz volt, egy lehetőség arra, hogy ő az Isten áldásait közvetíthesse számunkra. Ugye a közbenjárás érdekében kellett neki az életét áldoznia. És ezt azért mondom, mert Krisztusnak ez a szolgálata nagyon alul értékelt. És éppen ezért jut az ember kevesebb áldáshoz, mint amennyit Isten adni akar. Mert valahol a keresztnél leragad a kereszténység, és nem megy tovább, és igényli Jézusnak a további szolgálatának az áldásait. És én ma elsősorban nem a fizikai létfenntartásunkra vonatkozó áldásokról beszélek, vagy szeretnék beszélni, hanem a lelkiekről. Mert ha megfigyeljük, akkor Józsefet sem egyszerű élelmezési szakértőnek tette oda a Jóisten, hogy a világot fizikai vagy létszükségletét kielégítse, hanem volt Józsefnek egy különleges feladata, amit a testvéreinek kellett, amiben a testvérei részesültek ebben az áldásban. És mi volt Józsefnek ez a feladata? Mit kellett tenni a testvéreivel? Megbocsátásra vezetni őket, mert ő megbocsátott nekik, csak ő nekik tudomásukra kellett jusson ez a megbocsátás, részesülniük kellett a bűnbocsánat áldásában, mégpedig miért? A családegyesítés okán. Mert Isten egyesíteni akarja a családot, és a családot csak úgy lehet egyesíteni, hogyha a testvéri kapcsolat rendben van. Ugye mi is Jézus testvérei vagyunk, és Jézus ezt az áldást próbálja nekünk is ma adni, mert eljött a családegyesítésnek az ideje. És nekünk találkozni kell ezzel a Jézussal, aki közben jár értünk. Az, hogy a világ részesül az Isten áldásaiban, általánosságban véve, ami a létszükséglet fenntartására kell, az természetes. És sokan ugye megelégszenek ezzel, és nem is kaphatnak többet, éppen ezért. De aki már olyan kapcsolatba kerül Istennel, mint József és a testvérei voltak, vagyis mi már olyan kapcsolatban vagyunk Jézussal, akkor mi már részesülhetünk további áldásokban is. Mert ahhoz, hogy Jákob 12 fia Izrael törzsét képezze, szükség volt arra, hogy ebben a lelki áldásban részesüljenek. És most képzeljük el mi azt, hogy mi Jézus testvéreiként ugyanebben az áldásban kell részesüljünk. Itt nem teljesítményről beszélünk, hogy mit kell teljesíteni, hanem mit akar adni Isten. Az Istennel való közelebbi kapcsolatunk minket már feljogosít arra, hogy éljünk a további áldásokkal. És miről van szó? Bűneink bocsánatáról, a jellemünk megtisztulásáról, attól, hogy már ne úgy viszonyuljunk Jézushoz, mint ahogy esetleg korábban tettük. Bűnbocsánat útján jussunk lelki kapcsolatra, ami egy örök kapcsolat megalapozása. És fontos megértenünk ebből a történetből, hogy a mennyei családhoz való örök kapcsolódásunk érdekében nekünk is találkozni kell Jézussal. Aki egyedül képes felkészíteni. Ugye gondoljatok el, hogy József kezében van a lehetőség egyrészt, hogy megbocsássa a testvéreinek a bűneit, mert ugye őt érte a sérelem. Tehát megbocsátás joga annak van, akit megsértettek. Tehát ha mi Istennel szembeni bűneinket, Jézus tudja megbocsátani. Egyedül ő. De ugye nem csak az a lehetőség van Jézus kezében, hogy megbocsássa, hanem ahogy József elvezetni a bűnbánatra az embert, elvezetni arra, hogy meg tudja, fel tudja ismerni, és meg tudja bánni a bűnét. Ez a lehetőség is József kezében volt, és nagyon szép a történet, amit ajánlok felolvasásra, hogy hogyan munkálkodott általa a Jóisten, és vezette bűnbánatra a testvéreket. Na most, hogy aktuálisak legyünk, ma a laodiceai egyháznak van szüksége arra, hogy találkozzon ilyen formán Jézussal, és arról az egyházról beszélünk, amelyik megszabadult Jézus kellemetlen társaságától. Most persze nem személy szerint vagy a füredi gyülekezetről beszélek, hanem a Bibliából merítem a laodiceai gyülekezetnek a diagnózisát, ahogy Isten feltárja előttünk. Ugye Jézus kívülről kopog az ajtón, ami azt jelenti, hogy nem kérünk a társaságából, vagy általánosságban az adventista egyház arra az álláspontra jutott, hogy jobb Jézus nélkül. Ugye a 21. századi kereszténységre is igaz ez, hogy mintha zavarná Jézusnak a közelsége, a társasága őket. Vagy az, amit képvisel főleg. Nem is önmagában Jézus, mert még az addig elmegy, hogy dicsőítik, csak amit ő most képvisel, és amit adni akar, na az nem kell az embereknek. Mert a mai ember túl kényelmes, vagy büszke ahhoz, hogy felismerje a hibáit, szembenézzen a bűneivel, és vállalja azt az áldozatot, a megszentelődésnek a folyamatát. És Jézus ezt fogalmazza meg a Jelenések könyve 3. fejezetében, amikor azt mondja, hogy gazdag vagyok, semmire nincs szükségem. Ez a mai kereszténység helyzete. De mit utasít el tulajdonképpen igazán a mai kereszténység? Ugye Pál apostol is kiegészíti ezt Timóteusnál, aki a végidővel kapcsolatosan mondja, hogy megvan a kegyesség látszata, de megtagadják annak erejét. Tehát egy látszott kegyesség mögé rejtőzik a mai kereszténység, és elutasítja a változásnak a szükségességét. És ennek nem csak az lehet az oka, hogy valaki nem akar szándékosan változni, hanem az is, hogy nem találja a módját. Lehet, hogy gondoljatok el, hogy micsoda felszabadulás lehetett megszabadulni attól a több éve hordozott tehertől, hogy ők a testvérük halálát okozták, vagy ki tudja, mi lett vele. És hiába keresték a módját, nem találták addig, amíg József fel nem kínálta nekik. De. De széles körben ma is azt lehet mondani, hogy a keresztény egyházak nem beszélnek a bűn krisztusi rendezéséről. És azt kell mondani, hogy az adott körülmények között Jézus közbenjárói tevékenységének még az élete feláldozásánál is nagyobb értéke van ma. Persze nem lehet külön választani a kettőt, mert az egyik a másikkal összetartozik. De azt el lehet mondani, hogy Jézus hiába halt meg a kereszten, ha az ember nem akar változni. Vagy nem találkozik, nem kerül vele olyan kapcsolatba, hogy feloldozhassa a bűne alól. És hogy egy új életet, egy megváltozott jellemet kölcsönözzön számunkra. És az is igaz, hogy ma nincs olyan keresztény egyház, aki nem magasztalná Jézust a kereszt haláláért. Ezt nem tagadja senki, és nem vitatják az érdemeit Jézusnak. Amit viszont tömegesen tagadnak, az a változás. A bűntől való megtisztulásnak a szükségessége. Tehát a kegyelem, amit ma Isten adni akar, az nem csak a fizikai létszükségletek, hanem a lelki áldásokra is kiterjed, és nekünk ezt kell megragadnunk. Mivel Jézus testvéri kapcsolatához tartozunk, neki így lehetősége nyílik, hogy lelkünkre beszéljen. Mivel szeret minket, megfed és megfenyít, hogy megtérésünket munkálja. És ahogy mondtuk, József kezében volt a testvérei bűnének a rendezése, hogy elvezesse őket bűnbánatra, és megajándékozza őket a bűnbocsánat ajándékával. Tehát ez Jézus közbenjárásának az ajándéka, amit nekünk ma fel kell ismerni. És ne mondjuk azt, hogy nincs megoldás az életünkre, nincs megoldás a bűneinkre, vagy van olyan, amit hiába keresünk, de nem találunk megoldást. Mert nincs ilyen. Csak találkozni kell Jézussal, oda kell vinni hozzá. És nem mondjuk semmire, hogy nem megy, mert nála mindenre van megoldás. Sőt, ma különösen arra kapunk felhívást, hogy mindent vigyünk Jézus elé. És a történet azért időszerű, mert ma nem csak általánosságban kell beszélni a bűnrendezésről, a megszentelődésről, mert amiért különös figyelmet követel magának a közbenjárói való kapcsolat, az a megváltási tervben betöltött szerepünk. Az, amiről beszéltünk az elején. Ugye elérkeztünk ahhoz az időhöz, ami már nem csak általánosságban véve végidő, hanem Jézus eljövetelének közvetlen vonzás körzetébe vagyunk. És miben módosul az egyház szerepe? A világ miben módosult? Ugye mondtuk, hogy a fenevad kapott egy halálos sebet, de begyógyul. És ez a fenevad mit fog csinálni? Elhiteti az egész világot. És nem akarom minősíteni magunkat, vagy az ő tevékenységét, de a Jelenések könyve 13. fejezete azt mondja, hogy az egész föld csodáván követi őt. Valamit jól fog csinálni. És azt tudjuk, hogy mivel hiteti el a világot, a kegyesség látszatával. Most erre mi lehet a válasz Isten részéről? Hogyha a világ tódulni fog a kegyesség látszata felé, mert úgy gondolják, hogy ott van az igazság, hát Isten akkor valódi kegyességgel akar válaszolni, vagy utat mutatni. Tehát ez az egyik dolog, amiért nekünk fontos találkozni Jézussal. Hogy megszabaduljunk a kegyesség látszatától, és valódi kegyességre törekedjünk. És a másik, ugye ott van Jelenések könyve 14. fejezet 12. verse. Hogy szól ez az igevers? Talán fejből is tudjátok. Itt van a szentek békességes tűrése. Tehát ez azt jelenti, hogy Istennek a megváltási terv szerint az egyházzal van egy célja, egy végidei célja, az, hogy meg akarja szentelni az egyházat. Ez a megváltási terv következő lépése. És nem csak Isten, vagyis nem csak Jézus dicsőséges eljövetele követeli ezt, ahogy említettük, hanem a küldetésünk is ezt követeli már meg. Mert olyan mesteri szintre jutott Sátán a hitetéssel, hogy ezt csak így lehet leleplezni. Nem szavakkal, hanem valódi megszentelt élettel. Abban a világban, ahol minden a látszatról szól, semmi nem az, aminek látszik, és a kegyesség is csak a látszat, ott Isten népének valódi megszenteléssel kell bizonyságot tenni. És Jelenés 14.12 az azokról szól, akik nem csak templomba járnak, hanem az életük a Szentlélek temploma. Most ez a következő szint a megváltási tervben, ahova követni kell Jézust. Ez az Isten akarata ma. És a megváltó egy alkalommal aggódva tette fel a kérdést a tanítványainak, hogy vajon amikor ő eljön, talál-e hitet a földön? Vajon mire gondolt? Nem lesznek keresztények? Én nem hiszem. Tehát a megváltási terv kibontakozásának az értelmében, a végidei kibontakozás értelmében vajon talál-e olyan keresztényeket Jézus, akiknek a hite igazodik Isten tervéhez? Ez az aggodalom oka. Lesznek-e olyan keresztények, akik felismerik az Isten akaratát, és akarnak-e Istennel együtt haladni? Mert a hit ezért van. Összekapcsol bennünket Istennel, és rajta keresztül Isten az ő akaratát érvényesíteni tudja az életünkbe. Na ez volt Jézus aggodalma. És ugye azt olvassuk, hogy a küldetésünkhöz hozzátartozik, hirdetjük, hogy leomlott Babilon. De ez a jelszó nem csak egy hamis vallásos szervezet bukását jelenti, hanem a látszott vallásosság feletti ítéletet is. Isten ítéletét a látszott vallásosság felett. Hogy eljött az ideje annak, hogy akik Istent követik, azok valódi követői legyenek, valódi megszentelt emberek, és ez független az egyháztól. Ugye azt is mondjuk, a harmadik angyal üzenete, hogy ne vegyétek fel a fenevad bélyegét. De akkor mit vegyünk fel? Mert azt nem mondhatjuk sokáig, hogy semmire nincs szükségünk, mert az ördög az nem az a fajta, aki ezt így tiszteletbe tartja, mert ha nekünk nem kell semmi, akkor is ránk erőszakolja a sajátját. De viszont valami mást kell akarni ahhoz, hogy megszabaduljunk Sátánnak az erőszakos ránk erőltetett akaratától, ez, hogy Isten pecsétje kell ránk kerüljön. De hogyan kaphatjuk meg az ő pecsétjét? Nem a megszentelédés útján? Nem a jellemünk hasonlósága alapján ismer el bennünket Isten saját gyermekeiné? Mert hiába volt József fizikailag családtag testvéreivel, az igazi egységet a lelki azonosság teremtette meg. És nekünk sem elég megelégedni az Isten egyházának való tagságával, hanem arra a lelki egységre kell törekedni, amit Jézus közbenjárói tevékenysége biztosít számunkra. Ja, ahogy a zsidókhoz írt levélben írja, a 4. fejezet 16. vers, hogy járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk alkalmas időben való segítségül. Alkalmas időben való segítség. És ehhez még hozzáolvasnám Mózes első könyve 45. fejezetét, ből a 7. verset, 1 Mózes 45.7. Miután József felfedte kilétét a testvéreinek, megnyugtatta őket, mert ugye még a rémület hatása alatt voltak, hogy most vajon mi fog történni velünk. Általában ugye, amikor bűnös ember is Isten szentségének a közelébe kerül, és felismeri a bűnösségét, akkor ez az elveszettség állapota lesz úrá rajta. De ezt olvassuk 45. fejezet 7. versében, ezt mondja József: Isten küldött el engem ti előttetek, hogy műveljem a ti megmaradásotokat e földön, és hogy megmenthesselek titeket nagy szabadítással. Milyen szépen veszi le a terhet róluk, nem? Persze nem mentesíti őket az alól, hogy ők ilyen gonoszságot műveltek, mint ahogy Jézus sem akarja levenni úgy a bűneink terhét, hogy azt meg nem történté teszi, vagy semmissé teszi. De azt mondja, hogy Isten megengedte ezt a gonoszságot részünkről Jézussal szemben azért, hogy így munkálja a mi megmaradásunkat. És ez nem csak Jézus, vagyis nem csak József szavai ezek testvérei irányában, hanem Jézus bátorítása mi felénk. Nem jó ezt hallani? Hogy én azért vagyok, hogy műveljem a ti megmaradásotokat e földön, és hogy megmenthesselek titeket nagy szabadítással. Ugye Dániel 12.1 erről szól. Felkél Mihály, a nagy fejedelem, aki a te néped fiaiért áll. Hát Jézusnak a tevékenysége ma ez, hogy megtartson minket a nagy veszedelem idején. És a közbenjárás aktuális időszerű üzenete az, mindezek mellett, hogy eljött a családegyesítés ideje. Eljött annak az ideje, hogy Jézus eljöjjön és egyesítse a mennyei családot a megváltottakkal. És vajon mi lehet akkor a közbenjárás célja, mire akar elvezetni Jézus? Milyen áldásban akar rajta keresztül Isten részesíteni bennünket? Hogy a megváltási terv végidei kibontakozása érdekében az egyház megszentelése, és azon belül a mi egyéni megszentelésünk. Krisztus közbenjárása ma ezt a szükségletet hivatott kielégíteni. És természetesen nem, most nem feltétlenül valamilyen hiányosság feltárása volt a cél, hogy keressük magunkba a hibát, hanem az, hogy igazodjunk a megváltási tervhez. Felismerjük a következő lépést, mert az egyház csak addig tölti be küldetését, amíg lépést tart Istennel. Mert aki lemarad, aki nem akar tudomást venni arról, hogy merre halad az Isten, az ki fog esni. Ugye ott van a 10 szűz példázata. Várjuk Jézus, de nem mindegy, hogy hogy. És a következő lépés a megszentelés befejezése. Ez az Isten terve az egyházzal. Meg akarja szentelni az ő népét. És persze nincs olyan prédikáció, ami először ne nekem szólna, mert én is szembe kell nézzek naponta azzal a laodicei lelkületnek a valóságával, hogy megelégszem a részeredményekkel, és köszönöm szépen, el vagyok. És ki kell emelkedni, tudomásul kell vennem, hogy ki kell emelkedni ebből a megelégedettségből, és igényelni kell azt a többet, amit Isten adni akar. Ez az én küzdelmem is. De ha van egy cél, és látjuk, hogy Isten is segíteni akar, akkor már könnyű ezt bevállalni. És segítsen bennünket az Úr felismerni ezt a szükséget, felismerni Krisztus közbenjárásának az áldását, hogy ebben a végidei áldásban részesülhessünk. Amen.
Köszönjük az üzenetet. A 200-as éneket fejezzük be.
Így vezess már felé légy.
Kegyelmes Istenünk, köszönjük neked József történetét, hogy betekinthettünk ezáltal Jézus mennyei közbenjárói szolgálatába, és felismerhettük azt, hogy milyen áldásban akarsz bennünket részesíteni ma. Segíts, hogy mindezt megértve tudjuk igényelni ezt az áldást. Adj lehetőséget nekünk, hogy úgy találkozunk mi is Jézussal, ahogy József testvérei azzal, akit ők halálra adtak, hogy így megszabaduljanak a bűntudat terhétől, felszabaduljanak, és megtanulják szeretni a testvérüket, és hogy egyesülhessen a család. Tudjuk, Urunk, hogy itt van ennek az ideje, kérünk, készíts fel bennünket is erre a találkozásra, hogy ott lehessünk a te országodba, és rajtunk keresztül még sokan, akiket elhívni kívánsz, kegyelmed által. Amen.
Amen.
Vagy engem Jézus, vagy közelebb, hadd lássam isteni dicsfényedet, az örök létben véledre jön. Mondj engem Jézusom, vagy engem, vagy engem Jézusom, vagy engem.
Az Úr Jézus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége maradjon velünk. Amen.
Igen, az a kérdés, hogy 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 a kérd Nem, Köszönöm.